Efézus 4. Lapozatok az Efézus 4-hez. Itt folytatjuk. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Kezdődik így a 4. fejezet. Itt egy hangsúlyváltás van az efézusi levélben. Ezt már mondtam nektek sokszor, már tudnotok kéne, hogy az efézusi levél az két nagy részből áll. Az első 3 fejezet képezi az első részt, amiben látjuk, hogy hol a helyünk Krisztusban, hogy Krisztus mit tett értünk. És a második rész, ez a 4., 5., 6. fejezet, ami ezt követi, hogy ennek fényében, amit Pál leír nekünk az első 3 fejezetben, ennek fényében hogyan kéne élnünk. Az első 3 rész nagyon teológiai, de gyönyörű rész. A második rész meg nagyon gyakorlati. És Pál ezt gyakran csinálja a leveleiben, hogy lefektet egy nagyon alapos istenismeretet, alapelveket, alapigazságokat, és arra építi föl, hogy hogyan éljünk. Ez van a római levélben, efézusi levélben, Kolossé, Filippi, első Tesszalonika. Pál ezt csinálja, ez az ő szokása. Elmondja, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, és utána hogyan éljünk. Hogy a szentek hol vannak, hogyan éljenek a szentek Krisztusban, és utána hogyan éljenek Efézusban. Van egy ilyen gyakorlati oldala is ennek a levélnek. Ha hiányoltad, na most jön. Hogy hogyan éljünk. Hogyan éljünk ennek fényében. Ez az első 3 fejezet, amin túl vagyunk, ez egy bámulatos része az igének, és egyik kedvenc ige szakaszom leírja azt, hogy Istenben milyen kincseink vannak, hogy Jézus mit tett értünk, hogy ő már kiválasztott minket a világ teremtése előtt, hogy az ő vérében megmosattunk és tisztává lettünk, hogy a Szentlélek elpecsételt minket. Láttuk azt, hogy elhívott minket, hogy szolgáljuk őt, előre elkészített jó cselekedetekben járat. Mi, akik távol voltunk, közel kerültünk. Egyik kincs a másik után, és minden múlt időben van, ez már a miénk Krisztusban. De hát én egy béna keresztény vagyok, gondolod. Akkor is ez már a tiéd. De én nem élek úgy, ahogy kéne. Akkor is ez már a tiéd. Ez a tiéd Krisztusban. Ha hívő vagy, ha újjászülettél, ez a tiéd. És most jön az a rész a 4., 5., 6. fejezetben, amikor Pál arról kezd beszélni, hogy ha ez a tiéd, akkor hogyan kéne élned. Így kezdi ezt a szakaszt. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón az elhívásotokhoz, amellyel elhívattatok. Múlt idő. Ő már minket elhívott, és arra hív minket, hogy éljünk ehhez méltón. Amikor olvassuk ezt a levelet majd, akkor látjuk, hogy nagyon sok területet érint Pál, ma nem fogunk sokat venni, de látjuk majd a 4., 5., 6. fejezetben, hogy beszél a családon belüli kapcsolatokról, férj és feleség, szülők és gyermek, beszél a munkahelyi kapcsolatról, főnök, beosztott, beszél a kormánnyal, vagy a vezetőkkel való kapcsolatról, hogy lelki harcban hogyan éljünk. Ezekre a területekre mind ki kell, hogy hasson az, ahogy megismerjük azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Mert amikor megtérünk, az nem jár változások nélkül, hanem elindul egy változás az életünkben, ami meglátszik. Ha valaki megtér, annak az életén meglátszanak a változások. Lehet, hogy nem minden azonnal változik meg, de elindulnak a változások. Isten lelke átformálja az életünket belülről kifelé. Azt mondja itt Pál, hogy kérlek tehát, titeket. Amikor ezt a szót látod, hogy tehát, akkor mindig kérdezd meg, hogy miért van ott ez a szó. Mert ez azt jelenti, hogy az, amitről most fog beszélni az ige, az arra épül, amiről előtte beszélt az ige. Amit az első 3 fejezetben láttunk, annak kapcsán mondja Pál most, tehát, ezért, így, éljetek méltón az elhívásotokhoz. Ez a gyakorlati oldala a kereszténységnek. De nagyon fontos, amit előtte láttunk, az alapelv. Az, ahogy mi éljük gyakorlatban a kereszténységünket, az azon alapszik, hogy mennyire ismertük meg az igazságot, és mennyire éljük az igazságot. Először ismernünk kell, értenünk kell, és alkalmaznunk kell. És akkor lesz gyakorlati oldal a kereszténységünknek. Pál elmondja először, a 2. fejezetben olvastunk, hogy hol ülünk. Azt mondja Pál, hogy kiválasztott, életre keltett, a mennyeiek világába ültetett. 2. fejezet, 6. vers. Leültetett minket a mennyben. Én még nem érzem magam ott, mondtam. Tehát, hát ez tényleg még nem az, ahol most vagyunk, de Krisztusban már ott ülünk a mennyben. A nevünk be van írva az életkönyvébe. Időkérdésre is ott leszünk. És most kezd arról beszélni itt a 4., 5., 6. fejezetben, hogy hogyan járjunk. Barnabás, amikor tanul mostanában járni, most megy át ezen a nagy leckén, előtte megtanult ülni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a járás közben sokszor találja magát ülő helyzetben, ahogy lehuppan a hátsó felére. Először megtanult ülni, és utána megtanul járni. És a keresztény élet is ilyen. Először meg kell tanulnunk ülni Krisztusban, tudni, hogy hol vagyunk, és utána ennek fényében járni. Így tudunk csak járni. Ha megpróbálnék úgy járni, hogy nem tudok ülni, az csúnyán néz ki. Az nem működik. Sokan próbálják, így kell élni, elmész egy keresztény könyvezsoltba, végignézheted a könyveket, így kell élni, így kell élni a házasságot, így kell nevelni a gyerekeket, stb. Rengeteg így, de nem működik egyik sem, ha nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Ami már a tiéd. Enélkül nem működnek ezek a könyvek. Nincs módszer, ami működne. Értenünk kell, és remélem Isten tanítja ezt neked most, hogy Krisztus szeret téged, Isten szeret téged, feltétel nélkül. Ezek az áldások, amiről beszéltünk, ezek már a tiéd, feltétel nélkül. Nem fordítva, hogy ha méltó életet élünk, akkor a miénk. Nem. Ez már az enyém. És ehhez életek méltó. Sokszor gondolják a keresztények, hogy Istennel szemben mi vagyunk a kezdeményezők. Nem is feltétlenül tudatosan, de úgy, mégis úgy működik az életük, hogy ha eleget imádkozom, akkor Isten megállt. Ha eleget olvasom a Bibliát, akkor Isten növekedés hoz az életembe. Logikusan hangzik, de mégsem igaz. Mert Isten az, aki kezdeményez, és minden változást ő indít el. Mindent. És mi csak válaszadók vagyunk. Azt mondja az ige, hogy abból tudjuk, hogy mi ez a szeretet, hogy ő előbb szeretett minket. És én csak erre a szeretetre válaszolok. Engem Isten nem arra hív, hogy kezdeményezzek bármit is vele szemben. Engem arra hív, hogy válaszoljak. Ez is néha elég nehéz. Csak válaszoljak arra, amit kapok tőle, hogy megálda, hogy jó hozzám, és az életem ennek fényében elindul, és elkezd változni. Nem sokkal jobb így? A terhek és kényszer nélkül? Isten szeretete szorongat engem, írja Pál. A szolgálat kapcsán. Annyira szorongat az a szeretet, hogy Isten szeret engem, hogy én tennem kell érte valamit. És nem fordítva. Isten jósága olyan nagy. És ez egy jó házi feladat mindannyiunknak, hogy ezt kikutassuk, megértsük és élvezzük. Ha én azt a kereszténységet élem, hogy mit kell tennem, hogy szeress, ez frusztráltság. Ez kimerültséghez vezet. De ennél sokkal jobb, amit Isten nekünk szám. Isten feltétel nélkül szeret, és ebből épülhet minden. Még mindig az első versnél tartunk. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Ez a méltó szó, ez az axion, ami azt jelenti, hogy súly. Ezt a piacon használták ezt a szót, amikor valaki vásárolt. Nem volt ugye ilyen sima mérleg, hanem ilyen ellensúlyos mérleg volt. Valamit megvásároltál, rátették a súlyt, és ha kiegyenlítődött, akkor azt mondták, hogy axion, vagyis méltó, megfelelő súlyú. Erről beszél Pál, hogy éljetek megfelelő súlyjal annak fényében, akik vagytok. Éljétek meg, akik vagytok. Volt egy film, ami már nem egy olyan friss film, már egy pár éves, sőt, már több mint 10 éves szerintem. A Ryan közlegény megmentés, nem tudom, hányan láttátok. Én nagyon szeretem az ilyen jellegű filmeket. Ha igaz történet lenne, még jobb lenne, de szerintem ez nem egy igaz történet. Mindegy, de a sztori nagyon jó. Van egy közlegény, ez a Ryan közlegény, aki kint harcol a fronton Európában. És két testvére szintén katona volt, de ők meghaltak már, és ezért a hadsereg úgy dönt, hogy ezt a fiút hazahívja, hogy ne veszítse el őt is az édesanyja, ha már két testvérét elvesztette. Hárman voltak. Igen, kettő meghalt, négyen voltak? Laci, javít engem. Na akkor négyen voltak, három meghalt, még rosszabb így, igaz? és haza próbálják visszahozni a frontról ezt a fiút, és elküldenek egy osztagot érte. És az osztag gyakorlatilag belehal ebbe a küldetésbe. Mindenki meghal. És ez a fiú hazajut, de van egy kulcsmondat ebben a filmben, nem tudom, hogy föltűnt-e neked. Azt mondja neki, hogy a főszereplő, hogy él méltón ahhoz, amit ezek a katonák tettek, érted. És a film ugrik egyet, és a végén ott van ez az idős ember már, aki jön a családjával, oda megy ennek a katonának a sírjához, és zokog. És azt mondja, vagy a család valamelyik tagjának, hogy ugye én méltón éltem ahhoz, ugye én méltón éltem. És így gondolkodtam, miről beszél? És rájöttem, hogy ugyanaz, amit itt látunk. Hogy ő már megmenekült, őt már megmentették, és az volt a hátralévő küldetése, hogy méltó léjen ahhoz, amit már megtettek érte. Ha nem él méltón, akkor is már megmenekült. De az elhívása az lett, hogy éljen méltón ahhoz, amit ezek a katonák tettek érte. Jézus eljött értünk, és belehalt ebbe a küldetésbe. És azt mondja ez az igevers, hogy éljünk méltón ehhez. Ehhez az árhoz, ami értünk, ki lett fizetve. Az ár így is úgy is ki van fizetve. De élhetünk méltón ehhez. Tamás, menjünk tovább, már értjük, jó? Mindegy, én szeretek erről beszélni. No, ezt mondja utána. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Pár kér minket, kérlek tehát, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Teljes alázatossággal. Hogyha én egy munkaorientált keresztény vagyok, ha azt gondolom, hogy Isten áldásai abból fakadnak, hogy dolgokat csinálok, akkor nem lesz bennem alázat. Nem lesz bennem türelem. De ha feladom végre ezt a teljesítményorientált kereszténységet, elkezdem élvezni, hogy ki vagyok én Krisztusban, akkor automatikusan elindul a szelídség, az alázat és a türelem. Ez olyan érdekes. Ha már nem abból élek, hogy milyen frankó az én lelkiségem, és ezért Isten biztos meg fog áldani, ha ezeket el tudom végre hagyni, a szemem nem rajtam van, hanem Jézuson, akkor elindul bennem az, hogy szelíd leszek, alázatos. Tudjátok, hogy miért? Mert ő az. Jézus mondta magáról, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok. Máté 11. Az egyetlen hely az igében, amikor Jézus magáról mond valamit a jelleméről. Sehol máshol. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Türelem. Ha tudom, hogy Isten mennyire türelmes velem, akkor tudok türelmes lenni másokkal. Én már rég, ha én lennék Isten, már rég nem lennék itt én, ahol vagyok. Ez egy kicsit furcsa hangzik. Ha én lennék Isten, Tamás nem lenne már ennek a gyűlének a lelki pásztora. Akkor így mondom. Már rég kirúgtam volna magam. De Isten türelmes. Isten olyan türelmes. Azt mondja itt, hogy viseljétek el egymást. Az egyik kedvenc igeversen, ezt úgy szeretem idézni. Viseljétek már el egymást. Ez ugye a keresztények, keresztény házasoknak jó, hogy viseld el őt. Csak azt is hozzáteszi, hogy szeretetben. Na jó, elvisellek. De azt mondja, hogy szeretetben. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy ne akard a másikat megváltoztatni ahhoz, hogy szeresd. Hanem szeresd úgy, ahogy van. Viseld el őt szeretetben. Ezek nem lennének tartalmas parancsok, hogyha nem tudnánk az első három fejezetből, hogy ő mit tett értünk. Erre épül mindaz, amit most olvasunk. Ezek nem üres parancsok. Ott van az erő mögötte, hogy Jézus mit tett értünk. Miért ezekről beszél? Türelem, alázat, szeretet, elviselni egymást. De hát mi egy gyülekezet vagyunk, hát nem, hát mi olyan jó srácok vagyunk. Olyan kedvesek egymással, angyalok, na az nem. Hát azért írja ezeket, mert pont erre van szükségünk. A gyülekezetben is. Türelem, szelídség, alázat. A gyülekezet a legdiszfunkcionálisabb család, amit a világ el tud képzelni. Emberek a különböző korosztályokból, különböző háttérből, különböző mindenből együtt. És mégis Isten egybe szerkeszt minket. Na ez az a diszfunkcionális család, amit Isten szeret. És azt mondja, hogy türelmes, szelíden, és szeresd a másikat. Isten tudja, mit csinál. Majd aztán így folytatja, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Igyekezzetek megtartani az egységet a békesség kötelékével. Van egy egység közöttünk, amit Istentől kaptunk. mindjárt beszél róla Pál, így hangzik, egy a test, és egy a lélek, mint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Ez az egység. Ez a sok minden. És azt mondja Pál, hogy igyekezzetek ezt megtartani. Nem kell nekünk egységet készíteni, lerombolni falakat, azt ő már megcsinálta. A mi feladatunk, hogy megtartsuk az egységet. Azért kell ezen munkálkodni egyébként, mert az egység az nem természetes dolog. Egy házaspárnak ahhoz, hogy egységben maradjanak, azon munkálkodni kell, a kapcsolatukon. Nekünk is egymással, hogy egységben maradjunk, azon munkálkodni kell. Nekem egy feladatom van benne. Mi mind bűnösök vagyunk, mind kegyelemből tértünk meg, mind ugyanabban az evangéliumban állunk, ugyanaz a jó hír mentett meg minket, Krisztus vére megmosott. Ez az egységünk. És mégis képesek vagyunk ebből az egységből így kilépni, amikor azt mondjuk, hogy hát én sokkal lelkibb vagyok, mint a másik. Vagy az a másik gyülekezet. Hát, nagyon gázok. És egyből építjük ezeket a falakat vissza, amit Jézus lerombolt. Van egy ilyen kezdeményezés most, ez nem új, csak most is van, ez az ökumenizmus. Hogy a gyülekezetek jöjjenek össze, és együtt. Vátszom, minden gyülekezet együtt legyen. Én nem tartom ezt helyesnek. Én ezt nem tartom fontosnak, és nem tartom helyesnek. Azért, mert nekünk nem kell készítenünk az egységet, az készen van. Hanem nekünk őrizni kell az egységet, igyekezni megtartani. Az ökumenizmusban az van, hogy mi összejövünk, és olyan dalokat éneklünk, hogy mi keresztények vagyunk Krisztusban, és mind egyek, mi szeretjük egymást, és mintha valamit bizonyítani kéne valakinek. De nekünk nem kell bizonyítani semmit senkinek, mert mi egyek vagyunk már Krisztusban. Csak ezt kell őrizni. Ha én találkozom egy keresztény testvéremmel, akár baptista, református, evangélikus, sorolhatnám, mi egyek vagyunk vele, egy a hitünk, egy test vagyunk Krisztusban, egy lélekben kereszteltettünk meg, egy Istenünk van, egy Urunk, egy reménységünk, hogy Jézus visszatér. És mit kell ezen még dolgozni? Egy test, az egyház. Egy lélek, a Szentlélek, ami által belekereszteltettünk Jézus Krisztusba. Egy a reménység, hogy Jézus visszatér értünk. Egy az Úr, nincsen más, csak Jézus Krisztus. Egy a hit, és egy a keresztség. A keresztség? A keresztség. Na jó, de mit értesz alatta? Na innen kezdődnek a csoportok leginkább. A keresztség, most mire gondolsz? A születéskor, vagy amikor belekeresztelnek valakit Jézusba, vagy ez a Szentlélek keresztség, vagy a gyermekeket, amikor lefröcskölik, vagy bemerítik a víz alá, na jó, de milyen víz? Édesvíz, sósvíz, szűrtvíz? Nem muszáj egyet érteni velem, de szerintem ez az, ami minden hívővel megtörténik, hogy amikor újjászületünk, a Szentlélek belekeresztel minket Jézusba. Ezt mondja az ige. Hogy utána mi történik, hogy hogyan keresztelkedsz meg, hadd mondjam így, hogy már nem változtat a lényegen. Én nem gondolom, hogy a gyermek keresztség helyes, de nem is erről van itt szó. Ha újjászülettél, merítkezz be úgy, ahogy szeretnél. Előre, hátra, bárhol, kádban, édesvízben, folyóban, bárhol. De az biztos, hogyha újjászülettél, a Szentlélek belekeresztelt téged Jézusban. És nem kell falakat építenünk ebből. Na jó, de kinek a nevére? Isten egységet munkál. És az benne a gyönyörű, és remélem mindig így látjuk, hogy Isten nem pogácsa szaggatóval készíti az egységet, hogy mindenjünk ugyanúgy kezd kinézni. Olyan jó végignézni rajtatok, hogy mind különbözőek vagytok. Van ebből egy vicc, ugye, a Brian életében. De ti tényleg mind különbözőek vagytok. És erről kezd most Pál beszélni, nézzétek meg, hogyan folytatja. Kegyelem pedig mindenjünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatot. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Krisztusban egy test vagyunk. De ahogy látjátok, az én testemnek is vannak tagjai. Testrészek. Mindegyik része az én testemnek, de mindegyik tag különböző. Különböző feladata van. A tagjaim, Isten gyönyörű munkája, egységben van, egy ember vagyok, de mégis a tagjaim különbözőek. Ez nem ellentmond az egységnek. És erről beszélt eddig Pál, hogy egyek vagyunk Krisztusban, egy az alap, de mégis mind különbözőek vagyunk, különböző ajándékaink vannak. A Váci Golgotában itt minden egyes személynek más-más ajándéka van, máshogy nyilvánul meg. És ez tök jó így. A Róma 12 beszél erről, odalapozok gyorsan. Róma 12 beszél ezekről az ajándékokról. Mert ahogy egy testnek, 4. vers, sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha a profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Különböző ajándékokat kaptunk. Mondok nektek egy illusztrációt. Kicsit szórakoztató lesz talán, de rávilágít arra, hogy mi ez. Márkó látja, hogy szomjas vagyok, és igyekezne itt befelé egy pohár vízzel. Megtölt egy üvegpoharat, és szalad befelé, de bejáratná egy lábtörlőbe, megbotlik, és eltaknyol, és a pohár összetörik, a víz kifolyik. Ilyen helyzetben, ha történik valami ilyen, kiválóan látszik, hogy kinek mi az ajándéka, ahogy reagál erre a helyzetre. Ugye mondja a Róma 12, hogy különböző ajándékaink vannak, valaki proféta ajándékot kapott, oda megy Márkóhoz, és Márkó, ezt mondja az Úr. Sietős lépteid okozták bukásra. Térdj meg gyorsan, hogy bukásod el ne jöjjön újra. Vannak, akik így reagálnak erre, hogy ilyen intő szóval, akik ilyen profétai ajándékot kaptak, és segítik, bátorítják, irányba állítják azt az embert. Van, aki könyörülő ajándékot kapott, a könyörületesség ajándékát, jaj, gyere ide, Márko, drága. Nem olyan nagy baj az a pohár víz, majd megoldódik, gyere, sírj itt a vállamon. Van, aki így reagál egy ilyen helyzetre, és ez most lehet, hogy vicc, de figyeld magad, hogy hogyan reagálsz ilyen helyzetekben. Van, aki az adminisztráció, vagy a szolgálatok, azt jelenti itt, a szolgálatok ajándékát kapta. Remélem van a gyűlőben ilyen adminisztrátor, tőlem oly távol áll. De ha elesik már, akkor azt mondaná, hogy hát ki rakta ide ezt a szőnyeget? Azonnal vegyünk egy újat, javítsuk ki, mert legközelebb megint el fog itt esni valami. Tegyük rendbe a dolgokat. A segítségnyújtó, ha valaki a segítségnyújtás ajándékát kapta, hol a felmosóvödör? Azonnal segíteni akarok. És segít. Az adakozó. Mennyibe került ez a pohár? 500 forint? Adok egy 1000-est. Semmi probléma. El van intézve. A tanító. Márko, gyere ide. Amikor hozod a poharat, előbb töröld le a külsejét, hogy a kondenzáció ne okozzon sikosságot az ujjad és a pohár között. A pohár görögül úgy hangzik, hogy másképp reagálunk az ajándékunknak megfelelően. Mert Krisztus kegyelmének mértéke szerint különböző ajándékaink vannak. És ez így jó. Ha ezt érted, most vicceltünk veled, de ha ezt érted, akkor segít valamiben egy, hogy ne akadj ki másokon, amikor egy azonos helyzetben teljesen máshogy reagál a másik. Máshogy látja, hogy mit kéne csinálni. Mert mindenki a neki adott ajándék szerint lát. A második, hogy ne érezd magad fenyegetve, hogyha valaki nem ért veled egyet. Nem kell, hogy mindenki úgy lássa. Ki szoktuk vetíteni a saját ajándékainkat. De hát ebben a helyzetben ezt kéne csinálni. De Isten különböző ajándékokat adott, és különböző módon látunk, reagálunk azonos helyzetre. Nem kell ennyi tanítás a gyülekezetben, többet kéne imádkozni, mondhatná valaki. Jöjjön el az ima alkalomra. Minden hétfőn, a hónap első hétfőjét kivéve. Ima alkalom van itt a gyűliben. Nem kéne ennyit itt ülnünk a gyűliben, evangelizálni kéne. Menjél. Gyere gyűlibe, és menjél evangelizálni. Isten áldjon. Töltsd be azt, amit Isten neked adott. Ez igaz egyenként is, és igaz közösség szinten is. Közösség szinten. Isten a Váci Golgotát megajándékozta, és elhívta valamidet. Egy másik közösséget lehet, hogy másra hívott. És nem kell azt mondani, hogy mivel ők nem azt csinálják, mint mi, ezért ők rossz helyen járnak, téves úton járnak. Nem kell így gondolni. Ha van itt valaki közöttünk, és azt mondja, hogy én nem tudok azonosulni azzal, ami itt zajlik lelkiségben, akkor van a Krisztus testében biztos valahol hely, ahol ő otthon érzi magát. Hát nem az én lelkiségemmel van baj, vagy a tiéddel, hanem megtalálni azt a helyet, ahol Isten állított minket. Az a fontos. Így folytatja Pál az Efézusban. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelenthet? Mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre? Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Ez meg micsoda. Ez az idézete a 68. Zsoltárból, amit Pál idéz. Az, hogy felment, mi más jelenthet az, hogy le is szállt? És azt mondja, hogy felment a magasságba, és foglyokat vitt magával. Elmondok nektek valamit gyorsan. Ez kicsit más, mint a témánk, de fontos téma most, mert ez rávilágít valamire. Krisztus meghalt a kereszten. És az apostoli hitvallás azt mondja, hogy ő, aki szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, és 3 napra alászállt a poklokba. Feltámadt. Emlékeztek erre az apostoli hitvallást? Mi ez az alászállt a poklokba? Ezt hallani mind a két véleményt, hogy nem, Jézus sose járt a pokolban, meg azt is, hogy Jézus igen járt a pokolban. És mind a kettőt alátámasztják igeversekkel. Bennem is egy ilyen kavar volt egész addig, míg el nem kezdtem utána nézni. És nem muszáj velem egyetérteni, mondom, vannak teljesen más vélemények is, szintén igeversekre alapozó, de figyelj, hogy mit láttam én, mit találtam én. A Lukács 16 alapján, ahol beszél Jézus a gazdag és a Lázár történetéről, emlékeztek, hogy mind a ketten meghalnak, és mind a ketten a túlvilágra jutnak. Ott egy nagyon érdekes példázat van. Lázár, ami lehet, hogy nem is példázat, mert példázatokban nincsenek nevek. Lázár és a gazdag ember látják egymást. Ott szenved a gazdag ember, és mondja, hogy de hát küld ide hozzám Lázárt, vagy Ábrahám, gyere el, és én is meg az én nyelvemet szomjazom, segíts, és mondja Ábrám neki, hogy nem tehetem meg. Olyan ez, mind ez a Hádész, amiről beszélnek, amit a Biblia pokolnak fordít, de ez nem az a pokol, ahova egy elkárhozott lélek kerül. Ez a Hádész, ami két részre oszlik, ami között egy szakadék van, az egyik azoknak az embereknek, akik meghaltak hitetlenül, a másik rész azoknak az embereknek, akik Krisztus eljövetele előtt meghaltak hitben. Ezt mondja a Lukács 16 erről, hogy Ábrahám kebele. Ez a Hádészban van, amit a Biblia néha pokolnak fordít. Ezért mondja az ige, hogy Jézus elment a poklokra. Az első Péter levélben az van, hogy Krisztus, amikor meghalt, alászállt, és elment azokhoz a lelkekhez, akik engedetlenek voltak. Kicsit furcsa rész, most nem akarok belemenni, de hiszem azt, hogy Jézus erre a helyre ment el, Hádészba, mikor odaadta az életét értünk. Alászállt, és elment ezekhez az emberekhez, a lelkekhez, az Ábrahám kebelén, akik hittek abban, hogy lesz egy megváltó. De nem találkoztak Jézussal, nem mehettek a mennybe, mert akkor Krisztus még nem halt meg a bűnökért. De elment Jézus, és ahogy mondja itt az ige, foglyokat vitt magával. Ahogy fölemeltetett a mennybe, magával vitte ezeket a lelkeket a mennybe, és most már ott vannak. Ha ma meghal valaki, akkor nem a Hádészba jut, hanem vagy a mennybe, vagy a pokolba. És hadd mondjak erről valamit. Mi történik azokkal, akik ott voltak a nem jó részben, a Hádészben? Beszél róluk a Jelenések könyve, hogy föl fognak támadni. Az 1000 éves uralom után föl fognak ezek az emberek támadni, és odaállnak a nagy fehér trón elé, ítéletre. Könyvet nyittatnak meg, és minden elhangzott szó, minden gondolat, amit Krisztus ellen emeltek, ott van leírva. és ott mindenki, akinek nem iratott be a neve az élet könyvébe, belevettetik a kénköves tóba, kénköves tűzzel égő tóba. Gehenna. A kárhozat helye. A pokol. Amit Isten a bukott angyaloknak, sátának készített, de mindenki oda kerül, aki ezt követi. És ez egy örök kárhozat? Igen, ez egy örök kárhozat. A pokol egy valóságos hely. Hogyha nem adtad oda az életed még Jézusnak, akkor itt az idő. Mert ma, ha valaki az örökkévalóságba, Krisztusba vetett hit nélkül lép be, akkor erre a helyre jut, a pokolba. Ahol külső sötétség van, nincs világosság, sírás és fogcsikorgatás. Tamás, te fenyegetsz minket. Én nem. Csak elmondom, hogy merre mész, ha Krisztus nélkül halsz meg. De nem kell senkinek oda mennie. Mert Krisztus szabaddá tette azt az utat, ami a menny felé vezet. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem. Aki pedig nem hisz, az kározat alatt van. Válaszolhatunk Isten hívására most. Amikor mi meghalunk, egyből megyünk a mennybe. Ezt az iga tisztán mondja. Amikor a lélek és a test elválik, akkor egy hívő ember az Úr előtt áll. Ahogy becsukod itt a szemed, és kinyitod a következő pillanatban, ott vagy az Úr előtt. Ez a mi reménységünk. Na, térjünk vissza ide. Mondom, egy kicsit melléktéma volt, de fontos téma, 11. vers. És ő adott némelyeket apostolul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Ő adott. Ez nagyon fontos, ez a kifejezés. Ő adott némelyeket apostolul, profétákul, evangélistákul, tanítókul, vagy pásztorokul. Apostolul. Ő adott apostolokat. Ma is vannak apostolok? Én voltam Nigériában, és találkoztam néhányan. Nem erősítem meg a tényt, hogy ők Isten előtt is apostolok. Ők azok magukat annak hívták. Vannak ma is apostolok? Erre a válasz igen és nem. Mindjárt elmagyarázom. Istennek egy apostola van. Az apostol szó azt jelenti, hogy küldött. Isten, az Atya elküldte a fiát, Jézust. Az Atya apostola Jézus. Jézusnak 12 apostola volt, 12 apostolt választott magának, nincs több. Jézus apostolainak száma le van zárva. Honnan tudom ezt? Mert a Jelenések könyve elmondja, hogy van 12 kő Jeruzsálem alapköve, a mennyei Jeruzsálemben, és rá van írva az apostolok neve. Nincsen kiadóhely. 12 kő le van zárva. És itt folytatódik, a Szentlélek ma is elhív, és ma is elküld embereket. A Szentléleknek sok-sok apostola van. Mit jelent ez? Az apostol, azt gondolom, egy olyan szolgálat, amikor Isten elküld valakit, hogy kezdjen valami új szolgálatot. Építsen ki egy alapot egy új szolgálatnak, akár elérjen egy nemzetet, egy új területet indítson. Ilyen volt Luther. De ilyen Timóteus, Titus, Barnabás, akikről az igében olvasunk, apostoli elhívásuk. Egészen addig senkivel nincs problémám ebben, amíg magát nem hivatja apostolnak. Addig lehet nyugodtan apostoli szolgálatban, Isten áldja meg. A próféta. Valakit Isten elhív prófétának. Nem ószövetségi értelemben, hogy szolgáltasson új kinyilatkoztatást. Ehhez már nem lehet hozzáírni. Mondja a Jelenések könyve. De van új szövetségi próféta, Agabosz például, vagy Lukács, és Isten azokon, ezeken az embereken keresztül kinyilatkoztatja a szívét. Egy üzenetet hoznak Istentől. Ahogy az apostol egy ilyen vezető szolgálatban van, a próféta egy irányító szolgálatban van. Elhozza Isten útmutatását, hogy Isten azt szánja nekünk most. És vannak ilyen elhívású emberek. Az evangélista szolgálata arról is beszél, az egy összegyűjtő szolgálat, amikor hívja az elveszetteket Isten országába. Billy Graham, csodálatos példa erre a szolgálatra. És utána van a pásztor és tanító. A pásztor a védő szolgálatban van, védi a bárányokat, a tanító pedig alapozza az igazságban. Ez két különböző szóval használja, de ez nagyon sokszor ugyanaz. pásztor és tanító, de nem feltétlenül kell, hogy ugyanaz legyen. Lehet, hogy valaki pásztor, de nem feltétlenül tanításra hívta el Isten. Lehet valaki tanító, de nem feltétlenül pásztori szívet adott neki. De lehet egyben a kettő. Nem akarok kitérni erre a témára, de mondok valamit nektek. Lehet, hogy hallottatok erről, az 5 szolgálat helyreállítása. Valaki itt hallottatok már erről? Az 5 szolgálat helyreállítása. Ha ezt hallod, lobogjon az ászló, mert ez egy téves dolog, hogy ezeknek a szolgálatoknak helyre kell állnia úgy, ahogy voltak. Az előbbi okok miatt nem lehetséges, hogy ószövetségi proféták mászkáljanak közöttünk, vagy Krisztus Jézus apostolaihoz még hozzáérjenek néhányat. Most nem akarok ebbe belemenni, de általában ez a tanítás arra kifogás, hogy valaki olyan tekintélyt és hatalmat szerezzen magának, ami nem helyes a gyülekezetben. Azt mondja a jelenések könyve az efézusiaknak, meg a pergamoniaknak írt levélben, hogy Jézus mondja ezt, hogy gyűlölöm a nikolaitákat. Azért ez elég kemény. Gyűlölöm a nikolaitákat. De kik a nikolaiták? Nikosz azt jelenti, hogy uralkodni, a laita azt jelenti, hogy ember, akik emberek felett uralkodnak. Papságban vannak, de nem szolgálnak, hanem uralkodnak. És Pál mondja azt, hogy mi nem uralkodni jöttünk a ti hiteteken, hanem szolgáljuk a ti örömöteket. Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ebben a világban az urak uralkodnak felettetek, de közöttetek ne így legyen. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Pál a Filemonnak írt levélben azt írja, hogy én parancsolhatnám az én tekintélyemmel, de inkább csak kérlek, Filemon. Jézus szelíd és alázatos szívű. Ha ezt hallod, ezt az 5 szolgálat helyreállítását, bum, zászló föl, vigyázz vele nagyon. Isten adja ezeket az elhívásokat, de miért? Azt mondja a 12. vers, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Azért választ ki apostoli, profétai, evangélista, tanító és pásztori szolgálatra embereket, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Téged és engem. Hogy felkészültek legyetek arra, hogy ti a szolgálatotokat el tudjátok végezni. Figyelj ide! A gyülekezetnek elsősorban nem az a célja, hogy evangelizáljon. Ez is feladata, de nem ez az első. Az első az, hogy Istené legyünk, hogy dicsőítsük őt, hogy gyönyörködhessen bennünk. Ez az első célja. Nekem vannak gyermekeim, nem azért vannak gyermekeim, hogy dolgozzanak nekem, hanem gyönyörködöm bennük. Ez az első. A második, ez, amit itt olvasunk. Hogy felkészüljenek, a gyülekezet célja az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. És a harmadik, hogy kinyújjunk az elveszettekért, evangelizáljon a gyülekezet. És ebben a sorrendben cél. Ebben a sorrendben. Mert így működik, máshogy nem. Ezen a helyen épülsz fel a szolgálatra. Itt. Itt hallod meg, hogy, mit akar Isten neked, mire hívott, hogy mire hív minket közösségre. Persze otthon is, ahogy olvasod, akkor is szól hozzád Isten, de a gyülekezetet úgy találta ki Isten, hogy kiválasztott apostolokat, profétákat, evangelistákat, tanítókat és pásztorokat, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tudtad, hogy a szolgálat szó, ez olyan misztikus, mi ez a szolgálat? A szolgálat az nem elsősorban a gyülekezetben zajlik. Persze vannak közöttünk vasárnapi iskolás tanítók, ifi pásztor, köszöntő, kávét, aki készíti. Van egy csomó szolgálat a gyülekezeten belül, de a szolgálat elsősorban a gyülekezeten kívül van. Ott van a te szolgálatod, ahová Isten téged rakott. Abban az utcában, abban a családban és azon a munkahelyen, abban az iskolában, ott, ahol te vagy. Az a te szolgálatod. Ki kéne írni az ajtóra itt a gyűliben, amikor kimegyünk innen, hogy beléptünk a missziónkba, beléptünk a missziós területünkre. Mert mi mind misszionáriusok vagyunk ott, ahova Isten küldött minket, ahova állított. Amivel itt Isten felfrissít, amivel megtöm engem, a szívemet, az értelmemet, amivel felépít, azt, amikor elmegyek az én szolgálatomba, ott adhatom tovább. ott szerethetem az embereket, ott szolgálhatom az embereket, meghívhatom őket vacsorára, lemoshatom az autójukat, lenyírhatom a füvet, lesz bátorító szóm, amikor ott leszek mellettük, és valami nehézségen mennek át, ott a szolgálat. És arra itt készülünk fel. Lehet, hogy a te képed az, a szolgálatról, hogy az itt történik a gyülekezetben, de elsősorban nem itt történik. Engem elhívott Isten lelkipásztornak, az én szolgálatom nagy részt ide kötődik, van ezen kívül is, de engem arra hívott el, hogy felkészítselek titeket a szolgálat végzésére. A szolgálat nem az, hogy én szolgálok, ti eljöttök és meghallgattok engem. De jó, hogy a Tamás szolgál, és hazamegyünk, és ennyi. Nem. Elhívott minket Isten, hogy ismerjük meg őt. Hogy növekedjünk ő benne. Hogy épüljünk fel. És erre elhívott embereket, szolgálókat, hogy ezt a munkát segítsék. Tanítókat, pásztorokat, prófétákat, apostolokat. Az abcsel, hogyan, nézd meg az abcselben, hogyan működött a gyülekezet. Eljöttek az emberek tanításra, és utána elmentek, és feje tetejére állították a világot. Ez semmit nem változott. Ma is ez az egyház elhívása. Hogy megnyitjuk az igét, és felkészülünk a szolgálatra. Az én szolgálatom az, hogy ti felkészültek legyetek, hogy alázatos legyen a szívünk, hogy egységben legyünk, hogy türelmesek legyünk egymással, hogy szeressük egymást, hogy a szeretet csatornái legyünk, hogyha valaki apuka, akkor úgy tudja szeretni a gyerekét, ahogy Isten szánja azt neki, hogyha valaki férj, feleség, akkor Isten szíve szerint való férj és feleség legyen. Mert Isten fel akar készíteni erre minket. Úgy neveljük a gyermekeinket, ahogy Isten elhívott erre. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tudjátok, hogy mi mind misszionáriusok vagyunk? Abban a pillanatban, amikor innen kilépünk, misszionáriusok vagyunk. Mi a célja Istennek ezzel az egésszel? 13. vers. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét érintő nagykorúságra. Ez a célja, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Hogy amikor innen elmegyünk, akkor Jézus eljöjjön velünk, és ő szeressen rajtunk keresztül. Hogy én olyan legyek, mint Jézus, és ahová megyek, ott az ő illatát terjesszem. És így mondja tovább, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ragasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Ne legyünk többé kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak. Ebből ma annyi van, ilyen mindenféle tanítást, hogy így fogalmazzak. Vannak ilyen divatok a kereszténységben, föltűnt már neked? Egy időben volt a szent nevetés, volt a hanyaddőlés, volt a lélekben levágás, valakit így, abnormális dolgok. Ezek jönnek, aztán mennek. Mint a szél, ahogy írja, mint az idegen tanítás szele, jönnek, aztán elmennek, de Krisztus nem változik. Nekünk olyanra kell építenünk, ami nem változik. És mondok neked egy jó mércét, ami alapján valamit megtarthatsz, vagy kidobhatsz. Ez a hármas pillér. Látod a Jézus életében? Én Jézus életében sose látom, hogy ez a szent nevetés bármikor megnyilvánult volna. Nem volt bizarr semmilyen helyzetben. Nem dőlt hanyatt. Látom-e Jézus életében? Ez az első pillér. A második. Látom-e, hogy az apostolok folytatták-e azt a szokást az abcselben? És hogy az újszövetségi levelek, ez a harmadik, az újszövetségi levelek tanítanak-e róla? Ha valami ennek nem felel meg, dobd ki. Azt nem szánja neked Jézus. Ez a hármas pillér, aminek meg kell állnia. Itt van például a lábmosás példája. Jézus tette? Igen. De folytatták az abcselben? Nem. Tanít róla az újszövetségi levelek? Nem. Egy nagyon jó szokás. De nem tesszük rendszeressé a gyülekezetben. Míg az úrvacsora, Jézus tanított róla, abcselben folytatódott, a levelek tanítanak róla. Minden vasárnap csináljuk. Válogass ki, hogy mi az, ami megfelel ennek, és mi az, ami nem. És dob ki nyugodtan pár dolgot. Hogy ne idegen tanítások szelétől hányódjunk ide-oda, hanem felnövekedjünk Krisztusban a nagykorúságra. És ezt mondja utána a 16. vers, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön testben. Erre nem én vagyok a legalkalmasabb ember, hogy elmondjam, hogy a testünk hogyan van összeszerkesztve. Zoli sokkal alkalmasabb lenne, ő többet tud az emberi testről. Igaz, Zoli? Bámulatos, hogy Isten hogy rakott össze minket, az ízületeinket, hogy inakat, szalagokat, izmokat összerakott, és működünk. Úgy helyek közel én is. Működünk. És ugyanígy Isten összerak minket. Különböző tagokat, és elképesztő, de Isten össze tud minket tenni. Inak, izmok, szalagok segítségével. És egy test vagyunk Krisztusban. Egységben, és mégis különböző ajándékokkal. Isten munkát végez itt közöttünk. Megkaptunk csodálatos áldásokat Krisztusban. Olvasd újra az első három fejezetet, ha újra emlékezni szeretnél rá, hogy miénk ő benne. De most, ahogy majd beindul a 4., 5., 6. fejezet, olvassunk, hogy ennek fényében milyen férjek legyünk, milyen feleségek, milyen gyermekek, milyen szülők, milyen főnökök, milyen beosztottak, hogyan éljünk a lelki harcban, mert erre mind kihat, amit Isten végez. Ő a saját képmására formál minket. Nem mondhatja senki, hogy én arrogáns vagyok, mert hasonlítok Krisztusra. Benne semmilyen nincs. Ő szelíd és alázatos szívű. És ez az alapja annak, hogy mi el tudjuk viselni egymást. Igaz? Szeretetben. Vannak surlódások, de azt mondja a Biblia, hogy ahogy vas formálja a vasat, ember formálja az embertársát. Dicsőség Istennek. És olyan jó az, amit ő szán nekünk, hogy hasonlóvá formáljon ő hozzá. Ezt ő csinálja. És még egy dolgot szeretnék mondani nektek, ha már annyira elhúztam. Tudd meg, hogy téged mire hív. Hogy mivel ajándékozott meg téged. És utána azt használd Isten dicsőségére. Ha nem tudod, kérdezd meg valakit, aki ismer téged, egy lelki embert, hogy mit lát rajtad. Hogy be tudjuk tölteni azt, amire elhívott. Mennyi atyám, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk, sőt, bennünk, Uram. Köszönjük, hogy benned egységbe lehetünk. Köszönöm, hogy ilyen kincseik lehetnek te benned, Jézus. Hogy az ár ki lett fizetve. Hogy elindultál értünk a harc szintérre, és az életed odaadtad értünk. És arra hívsz, hogy most éljünk méltón ehhez az elhíváshoz, ehhez a kincshez. Uram, mi kérünk ebben segítséget tőled, Uram. Formáld tovább a szívünket, a gondolatainkat, hogy hasonlóvá válhassunk hozzád. Hogy téged tükrözzünk vissza, hogy legyen bennünk valóban alázat, szelítség és türelem, hogy elviseljük egymás szeretettel. És Uram, imádkozom, hogy felfedezzük azt az ajándékot, amire kaptunk, és a testben, ami egyben van, betölthessük azt a szerepet, amit kaptunk. Hogy ebben megdicsőj, Uram. Köszönöm ezt a ma reggelt. Köszönöm, hogy szóltál hozzánk, Uram. És Uram, mi szeretnénk ezt az igét elrejteni a szívünkbe és alkalmazni, Jézus. Nagyon szeretünk, Uram, és köszönjük, hogy te előbb szerettél minket. Hadd legyen a kereszténységünk egy válaszadás arra, aki te vagy. Arra nagy szeretetre, ami benned van irántunk. Hogy milyen jó vagy, Uram, és az életünk csak válasz lépés erre. Hogy gyümölcsöt terem számodra. Köszönöm, hogy megáldasz minket, Uram, és közel vonsz magadhoz, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Amen.